Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Kiállítás.
Nemes Márton festőművész és Kopecki Róna kurátor pályázata nyerte a 2024-es Velencei Képzőművészeti Biennálira kiírt pályázatot. Olyan új generációt és közönséget kapcsolhatnak be a képzőművészet világába, amely nem a művészet történet és a magas művészet felől közelít a festészethez. A zsűri a 9 pályázat közül Kopecki Róna kurátor és Nemes Márton festőművész Techno-Zen című pályázatát nyilvánította a pályázat nyertesének. Az indoklás szerint Nemes Márton a fiatal festőgeneráció egyik leginnovatívabb és legsikeresebb képviselője, aki műveiben a kép 21. századi újraértelmezésével kísérletezik, a hagyományos festészet határait anyagban és háttérben kitágítva. A Magyar Pavilon tereibe olyan multimédiás, több érzékre ható, a színeket középpontba helyező összművészeti alkotást tervezett, mely az absztrakt festészet hagyományain túl a kortárs élményvilágra, így a techno-szubkultúra, a digitális képalkotás tapasztalataira épül. Munkáiban technikai eszközöket, LED-paneleket is beépít montázs elemként, olvasható a Ludwig Múzeum közleményében. Nemes Márton munkássága olyan generációt és közönséget kapcsolhat be a képzőművészet világába, amely a technoszubkultúra, a számítógépes virtuális valóság, a social media, illetve a high-tech felől közelít a festészethez. A 60. Velencei Képzőművészeti Biennálét 2024. április 20-a és november 24-e között rendezik meg. A Magyar Pavilon kiállítása Velence után a Ludwig Múzeumban is látható lesz.
Film.
Petőfi 200 vetítéssorozat indul a Toldi moziban. Március 23-a és június 8-a között klasszikus filmek és szakértői beszélgetések segítségével megidézhetjük a 200 éve született költő alakját, emlékezetét. A vetítéssorozatban látható alkotások alapján próbálják meg feltárni a kádárkorszak Petőfi képeit, valamint azt is, hogy mit kezdhetünk ma ezzel a filmes hagyománnyal. A sorozat első vetítése csütörtökön 17 órakor lesz a közönség Nádasdy Kálmán és Ranódi László Föltámadott a tenger című alkotását láthatja. A film színeiben felújított, kiegészített, digitalizált változatban lesz látható. A vetítés előtt a nézők egy beszélgetésen is részt vehetnek Margócsi Istvánnal a Petőfi kultuszról.
Könyv.
Megvan, hogy kik közül kerül ki 2023-ban a nemzetközi Booker-díj győztese. Ukrajna egyik legnépszerűbb szerzője, egy halálból visszatért író, illetve olyan művész is szerepel a 2023-as nemzetközi Booker-díj jelöltjei között, aki lediktálta a regényét, adta hírül a The Guardian. A rangos irodalmi elismerést minden évben olyan idegen nyelven megjelent, majd angolra lefordított kötetnek ítélik oda, amelyet az Egyesült Királyságban vagy Írországban publikáltak. A díj 50 ezer font pénzjutalommal jár, amelyből fele-fele arányban részesül a fordító és a szerző. A zsűri a közelmúltban a hosszú listát tette közzé, amelyben 3 olyan nyelvű mű is szerepel, bolgár, katalán és tamil, amelyeket korábban sosem jelöltek még díjra. Emellett egy újabb rekord is született az idei listán, jelölték ugyanis Maris Condét, aki 89 évesen a legidősebb, aki valaha rákerült a díj hosszú listájára. A listán szerepel az indiai Perumal Murugan is, aki korábban arról vált híressé, hogy halottá nyilvánítatta magát, amikor fenyegetéseket kapott a könyvei miatt. Az ukrán Andrei Kurkovot pedig Jimi Hendrix Live in Lviv című művéért jelölték a díjra. A zsűri 134 műből válogatta ki a hosszú listán szereplő 13 könyvet, a 6 kötetből álló szűkített listát április 18-án, a londoni könyvvásáron, a győztest pedig 23-án jelentik be.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az unalom miatt dobbantott Svájcból a guineai magyar kecskesajt készítő. A félig guineai, félig magyar származású, csupaszív, mosolygós Kaba Lamin egyenesen Svájcból költözött Almáskeresztúrra feleségével, Simonnal, hogy kecskesajtot készíthessenek. Persze a vízió nem volt meg még akkor. Láminék vidéki csodabirodalma lassan, lépésről lépésre épült és szépült. Mára már több mint 55 kecskéjük van, a kecsketejből készült termékeiket pedig Dél-Dunántúl szerte ismerik és fogyasztják. Almáskeresztúr, takaros zsáktelepülés, Szigetvártól nem messze. A falucskába érkezve az embernek valami assúgja, itt fantasztikus élmények várnak rá. A falu szélén kezdődik Kaballámin és Simon varázslatos kis farmja, ahol tárt karokkal várják a betérő vendégeket. A bejárattól kicsit feljebb a lankás domboldalban lett kialakítva egy féltetős szabadtéri közösségi tér, ami egybeolvad a panorámával. Itt zajlanak a falusi vendégasztalok, kóstolók, közösségi események, és mi is itt ülünk le beszélgetni, miközben készülnek a konyhán a fenséges fogások. De bármennyire is magával ragadó a falusi romantika, nehéz elhinni, hogy valaki unalomból cseréli le a svájci jólétet egy darab eldugott, bozótos és megműveletlen magyar földre, pedig így történt. Olyan korán megvolt mindenünk, hogy beleuntunk. Volt lakásunk, vezetői pozíciunk, én szakácsként, Simon felszolgálóként tevékenykedett, de valahogy mindez kevésnek tűnt, mondja Lámin, majd elmeséli, hogyan kezdték el szépen lassan építgetni a farmot. A kecsketartás még csak tervben sem volt. Tulajdonképpen a bozót miatt vettünk néhány állatot a kezdetek kezdetén. Persze a kecske társas lény, ezért rögtön több lett. A felesleges tejjel pedig kezdeni kellett valamit. Így születtek meg az első kecsketeljes termékek, aminek rögtön híre ment a faluban. Néha készítenek érlelt sajtokat is, ha van annyi tej. Jelenleg 55 kecskéjük van, amelyek között van alpesi, búr, bajor, barna és núbiai kőszáli típus is. Keverékek, amilyen én is vagyok, mondja Lámin nevetve. A farmon élnek még disznók, birkák, tyúkok, cicák és terelőkutyák is, akik néha rendet tesznek a kreatív káoszban. Az lenne jó, ha ilyen vállalkozásból több lenne, mondja a guineai férfi, és körbe mutat farmján. Sok, kicsi. Számomra ez a fenntartható jövőkép, hogy a hasonlóan apró falvakban mindenki valami hasonlóval foglalkozik. Kenyeret készít, sajtot vagy hústermékeket, és van egy hely, ahol tud működni a falusi vendégasztal, ahol összeül a falu népe lakomázni. Osztja meg vízióit Lámin. Hozzáteszi, hogy bár erre nincs bizonyíték, de szerinte, ahogy az embereknek, úgy az állatoknak és a növényeknek is rezgésük van. Ha megtermeljük magunknak az élelmiszert, akkor a beleadott szeretet és gondoskodás érezhető lesz. Ha ilyen ételeket fogyasztunk, jobban fogunk rezegni. Ha belegondolunk, évtizedekkel ezelőtt a napi tevékenységek az étkezés és az élelmiszer megtermelés köré rendszereződtek, az étel volt a legfontosabb. Ma pedig mindebből már szinte semmi nem maradt. Csak bedobunk valamit, hogy gyorsan letudjuk az evést, és már rohanunk is a következő feladatba. Semmit nem kapunk vissza a természet rezgéséből. Márpedig a természettel való kapcsolata nélkül elvész az ember. Lámin szerint ennek ára lesz, ha csak nem változtatunk. Ez itt, ami nekünk van, mindenkinek megjárna. Egy darab föld, amit megművelhet. Egy csipetnyi nyugalom, és egy falat a természetből. Remélem, hogy egyre több embernek lesz bátorsága kiszakadni, ahogy mi is tettük. Zárja gondolatait Kaballámin, akivel még biztosan találkozni fogunk kihagyhatatlan Almáskeresztúri gasztrokitérőjén.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A folyamatos kommunikáció és a bejövő üzenetek áradata határozza meg a napjainkat. A szüntelen eszmecseréből senki sem tud kilépni, pedig az emberi agy nem az állandó digitális interakcióra van optimalizálva. Tehát, ha folyamatosan az e-mailjeinkkel foglalkozunk, nem vagyunk elég eredményesek a munkában, ezt állítja Cal Newport E-mailek nélküli világ című könyvében. A szerző, az informatika tudomány docense és hatékonyság szakértő számos esettanulmányt bemutat a könyvben, és nem csak arra világít rá, mennyire hibás a mai munkamódszerünk, de iránymutatást is ad, miként tudnánk másként dolgozni. Dojcsák Dániel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatója ül itt velem a stúdióban, hogy beszélgessünk erről a könyvről, amelynek címe azért első látásra elég sokkoló, hiszen a 21. századi gyors kommunikáció egyik legfontosabb eszköze az e-mail, elképzelni sem tudjuk, milyen lenne nélküle élni. tenni.
Valószínűleg sokan, hogyha meglátják ezt a polcon, ezt a könyv címet, hogy e-mailek nélküli világ, akkor egy kicsit ilyen izgatottan vagy vágyakozva veszik le, hogy vajon miről szólhat ez a könyv, mert azt gondolom, hogy ha bár az e-mail az egy nagyon jó eszköz, de biztosan sokunk érzi azt a munkahelyén, hogy egész nap kattingatunk az inboxunkban, válaszolgatunk levelekre, de mégse haladunk sehová, és hogy maga ez az információ túltöltöttség, vagy ez a folyamatosan bárhonnan lecsapó, zavaró tényezők azért frusztrálta esznek minket a munkahelyünkön, és maga a könyvnek azt gondolom, hogy pikírt ez a címadás, hogy e-mailek nélkül világ, hiszen egyből valakit írt, hogy nem lehet, meg nem azzal van a baj, és lehet, hogy tényleg nem az eszköz az, ami ellen harcolni kell, hanem az a mód, ahogy használjuk. De hogyha Newportnak az eredeti legbevezetett fogalmát idézzük, amit a könyvben használ, ez a hiperaktív csoporttudat, vagy eredetiben a hyperactive high mind, ez arra vonatkozik, hogy ilyen nagy tömegben, tehát mondjuk egy vállalatnál, mondjuk több száz vagy több ezer ember dolgozik együtt, ott azért teljesen tipikus, és szerintem legtöbbünknek ismerős helyzet az, hogy mindenki nagyon elfoglalt, mindenki zsúfolt tele a naptár, folyamatosan verjük a billentyűzetet, ki nem látunk a feladatok közül, de valahogy nincsenek mégsem eredmények, vagy látható eredmények, vagy nem érezzük azt, hogy hasítanánk, vagy haladna a szekér annyira, mint amennyire az látszik. És
tehát, hogy nem elég hatékony a munkavégzés?
Igen, és erről szól ez a könyv, hogy tehát valójában ha a cím bevonzott minket, akkor utána szépen lassan el fogunk jönni, hogy nem az e-mailek nélkül kell egy világot élnünk, hanem egy olyan világot, ahol szét tudjuk választani azt, hogy mikor szervezzük a munkánkat, és mikor végezzük a valódi értékteremtést, vagy egy olyan világot, ahol nem csak látszattevékenységeket végzünk, vagy ahol van értelme annak, hogy kommunikáljunk, vagy nem feleslegesen húzzuk be az embereket, és hogy tényleg szerintem nem kell ezeket kiemelni, mindenki bizonyára egy millió példát tudna arra mondani, hogy mondjuk egy teljesen tipikus irodai világban, vagy egy vállalati környezetben mennyi idegesítő dolog van, aminek nincs valójában értelme, hogy miért kell rátenni 30 ember CC-be, miért kell egy szót beleírni egy e-mailbe, és úgy elforvardolni valakinek, hogy utána neki is meg kelljen értenie, vagy miért kell egyáltalán elforvardolni egy e-mailt valakinek, mert nem oldjuk meg azt a problémát mi magunk.
De hát van a szerzőnek erre magyarázata, hogy ez a dolgozó, aki ezt megteszi, az mutassa, hogy mennyire jól végzi a munkáját.
Igen,
és hogy jelen van.
Hát de valójában mégsem. És hogy ez egy érdekes dolog, és hogy persze, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem tud mondjuk értéket teremteni, de szeretné mondjuk a munkáját megőrizni, akkor azt gondolja, hogy persze ez egy teljesen logikus cselekedet tőle, de azt nem hiszem, hogy túl sokan mondják, hogy ez így a szervezet, vagy akár az adott ember számára ez egy helyes dolog. Úgyhogy ez tényleg egy olyan könyv, ami nagyon izgalmas történetekkel, és szerintem nagyon hétköznapi, meg egyszerű és felfogható, érthető történetekkel mutatja meg ennek a valódi mélységét, hogy mi a probléma, és nyilván annyit elárulhatunk előre, hogy nem önmagában az, hogy az e-mail létezik.
Majd arról, hogy milyen típusú történetek vannak, erről beszéljünk, mert tényleg az őskorig eljutunk, és nem tudom, George Marshallig eljutunk, a háború menetéig, a CIA csőpostájáig, szóval, hogy csak az elejéről vegyek néhányat, hogy tényleg hihetetlen példákat hoz, hogy bizonyos szempontból miért van szükség erre az állandó kommunikációra, vagy a kommunikáció fenntartására, de ugye különveszi, hogy egy vezetőt hogyan érint ez a nyomás, hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, és több száz e-mailre kellene válaszolnia, és hogy egy munkavállalót hogyan érint. Tehát, hogy a vezetőnek mit kellene ezzel tennie, és hogy a munkavállalóban inkább ez a szorongás, vagy ez a mentális probléma az, ami jobban jelentkezik.
Igen, ez a könyvben is előjön, és azt gondolom, hogy a valóságban is az egyik legfájdalmasabb pont, hogy az e-mail, amikor kitalálták, hogy általában ugye az ilyen vállalati kommunikációs eszközök még egy olyan korszakban születtek, amikor tényleg az volt, és a könyvben is ez a csőpostás, meg ugye általában ez a guruló kocsis vállalati postásnak a gyakorlata, amikor én találkozok egy problémával, vagy megoldok valamit, és annak lesz egy eredménye, és erről szeretném egy vállalati munkatársamat értesíteni, akkor ők írtak és kinyomtattak egy üzenetet, és azt beletették egy borítékba, vagy egy mappába, azt a bácsi eltolta a kiskocsin, elvitte egy másik részlegre, azt ott kibontották, megold, és visszaküldte, ennek azért volt időbeni eltolódottsága. És most ezekkel a digitális eszközökkel, meg a mobil internettel eljutottunk oda, hogy ez az üzenet, az kipattan az én fejemből, azonnal egy billentyűzetem vagy egy érintőképernyőn azt le tudom gépelni, és abban a tized másodpercben jön egy kis notification valakinek, hogy ezt én elküldtem neki. És abban a pillanatban megnézi, és akár tud is rá válaszolni, és azért lássuk be, hogy akkor ezeknek az üzenetváltásoknak a mélysége az nagyon lecsökkent. Ezek nagyon sekélyes, felszínes kommunikációkkal tudnak válni.
És sok félreértést tartalmaz.
Arról nem is beszélve.
Nem pontosítunk közben.
Mert egyrészt lendrián módon is írjuk, másrészt ugye az érzelmek a smiley-kon keresztül tudnak csak maximum utazni, vagy a caps lockot, hogyha valaki benyomja, de hogy alapjából igen könnyű félreérteni is, és az rengeteg frusztrációt okoz, hogy ezek bármikor eltalálhatnak minket, és lehet, hogy egyébként eddig is volt valaki, aki este nézte át azt a dolgot, de lehet, hogy csak másnap reggel tudott hozzám odajönni, vagy tudott küldeni erről egy értesítést. Most este 11-kor is megérkezhet, vagy hajnal 1-kor is az e-mail, vagy az a Slack üzenet. És mind ahogy egyébként az Instagramon, vagy a Facebookon is rendkívül idegesítő, vagy frusztráló az, hogy nézegettem, hogy lájkoltál már valaki a képeimet, vagy jött-e még egy üzenet, vagy hogyha még egyszer lehúzom a feedet, akkor frissül, akkor van-e valami újdonság. Ugyanezt csináljuk a vállalati üzeneteinkkel is, csak annyi a különbség, hogy ott az egzisztenciánk is benne van a képletben. És hogy nem csak úgy a kíváncsiság hajt minket, hogy most vajon a Józsi vagy a Gizi lájkolta azt a fotónkat, amit kitettünk, hanem az múlik, hogy vajon akkor a főnökön mit szólt hozzá, válaszolta, már látta-e már, ugye az még frusztrálóbb, és ugye a könyv e-mailek nélküli világról beszél, de az azonnali üzenet küldők talán még károsabbak a pszichológiai biztonságra, hiszen ilyen funkciók teljesen hétköznapiak, hogy látom, hogy valaki éppen egy üzenetet ír nekem, és hogy látom, hogy ott az a három pötty az megy, és hogy vajon mikor fog elküldeni, és elküldi, és lehet, hogy utána már nem látom, hogy ír, és hogy mi történt, meggondolta magát? Az is lehet, hogy csak oda kattintott a szövegmezőbe, és utána elkattintott onnan, de én már is frusztrált vagyok attól, hogy ő nem írt meg nekem egy üzenetet, vagy látom, hogy megkapta, vagy nem kapta, meg vagy látom, hogy a kolléga éppen online van, vagy nincs online. Tehát ezek mind így gyakorlatilag a mi ősember agyunknak, ezek olyan ingerek, amivel nem tudunk mit kezdeni, és főleg nem 7/24-ben.
E-mailek nélküli világ, hatékony együttműködés, fókuszált figyelem, zavaró tényezők nélkül. Dojcsák Dániellel, a Siva Force Marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk, Cal Newport könyve a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.